Csak nem 420 milliárd forint lett a Richter Gedeon nyerté konszolidált árbevétele az év első fél évében, ami 1,5%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. A gyógyszeripari vállalat az év első 6 hónapjában 103,4%-kal több, 138,2 milliárd forint adózott eredményt ért el. A bevétel növekedésben jelentős szerepe volt a gyógyszergyártási szegmens árbevételének. Orbán Gábort, a Richter vezérigazgatóját kérdeztem.
Kiegyensúlyozott erős fél évünk volt, ezúttal hosszú idő után először az árfolyam hatás is egy kicsit segített, kétszámegyű növekedést tudtunk 24 első fél évében felmutatni, majdnem minden piacunkon erős volt a növekedés. Egyetlen kivétel az orosz, de itt is inkább technikai hatások érvényesültek még a tavalyi évről, tehát nagyon elégedett vagyok összességében a teljesítményünkkel az idén.
Hogyha a termékportfóliót nézzük, azt is a kiegyensúlyozottság jellemezte?
Mindenképpen, különösen az újonnan bevezetett nőgyógyászati készítmények húztak nagyon rendesen. Endometriózisban egyre több beteget tudunk kiszolgálni Európa szerte, ez nekünk egy nagyon fontos küldetésünk, és azt látom, hogy sikerrel teljesítjük is. Fertilitásban voltak nehézségeink az idén, ellátási gondjaink megszaporodtak, ez már tavaly látható volt, és nem én vagyok az egyetlen, aki az idei évet úgy jellemzi, mint az ellátási láncok éve. Bizony megtapasztaltuk a saját bőrünkön, hogy milyen az, amikor nehéz kiszolgálni a piacokat. Innen javulni fogunk tudni, ebben biztos vagyok.
Ebben a fél évben egy fontos akvizíció is lezajlott. Mi ez az akvizíció, és mit vár ettől a Richter?
Egy belgiumi székhelyű tőzsdei társaság jelentős részét vásároltuk fel. Csőd közelébe került ez a cég, korábban partneri kapcsolatban álltunk velük, licenc tulajdonosokként álltak velünk szemben. Egy innovatív új ösztrogén molekula kifejlesztéséről lettek híresek, és ezen dolgoztunk együtt, most már nélkülük kell folytatnunk ezt a projektet. Ennek az egyik fele már sikerrel is járt, hiszen a fogamzásgátló készítmény piacon van Európában és az Egyesült Államokban, ez egyik húzó termékünk jelenleg is egyébként. Viszont a menopauzás hormonpótlási indikáció felhasználási terület még várat magára, ehhez még fejlesztési, törzskönyvezési, engedélyeztetési feladatok állnak előttünk. Ez az, amit már nélkülük kell befejeznünk.
Milyen lehetőség van ezen utóbbi termékben, tehát a menopauza kezelésére szolgáló termékben?
Az elmúlt 20 évben a hormonpótlás területét az a tendencia jellemezte, hogy az ösztrogén pótlással szemben komoly szakmai és laikus eredetű ellenállás alakult ki a hagyományos ösztrogén, szintetikus ösztrogén molekulák mellékhatásai következtében. Ezen tud változtatni az új, innovatív, natívnak mondott ösztrogén formula, amit a belgiumi székhelyű Mitra cég fejlesztett ki, és most már a Richter tulajdonában van. Azt remélem, hogy ez a megoldás sokaknak jelent majd megkönnyebbülést, és ezáltal a hormonpótlás gyakorlata jobban el fog tudni terjedni, hiszen tudjuk, hogy nagyon sok betegség adódik abból, hogy az ösztrogén szint idősebb korban csökken.
Lényegében ez természetes ösztrogén, ahogy említette, tehát hogy natív, tehát ez azt jelenti, hogy természetes az emberi szervezetben, a női szervezetben jobban beilleszthető ösztrogén?
Az élelmiszeriparban nem vagyok járatos, de azt hiszem ez az, amit természet azonosnak lehet nevezni. Nem természetes eredetű, tehát nem organoterápiás, extrakciós módszerrel állítják elő, hanem szintézis útján, de mindenben megfelel annak az ösztrogén molekulának, ami az emberi szervezetben is megtalálható, azon belül egyébként a magzatban alakul ki ilyen ösztrogén.
Az év további részére is hasonló jó eredményeket várnak?
A következő időszakban ennek a jelenlegi tendenciának a folytatódását látom, az előrejelzésnek megfelelő árbevételt és üzemi eredményt el fogjuk tudni érni. Előttünk áll az a feladat, ami a belga akvizíció nyomán keletkezett. Lehetőségünk van egy nőgyászati eredeti kutatási bázis létrehozni, és ennek a felépítése következik most annak érdekében, hogy a 2030-as években is tudjunk eredeti készítményekkel javítani a női betegek életminőségén.
Orbán Gábort, a Richter vezérigazgatóját hallották. A vártnál jobb eredménnyel zárta az idei első fél évet a magyarországi Erste. A pozitív üzleti folyamatoknak, a magas kamatkörnyezetnek és a hitelállomány kedvező alakulásának köszönhetően. Az év második felére azonban visszafogottak a várakozások, mondta az Inforádiónak a pénzintézet elnök vezérigazgatója. Janosics Radovánt kérdeztem.
Az Erste Bank Hungary egy sikeres első fél évet zárt, ami a működés eredményét illeti, az 29%-kal haladta meg a tavalyi év hasonló időszakát. Adózás utáni eredményünk még jobb lett, ez elsősorban annak is köszönhető, hogy a kockázati költségeknél nem költségről beszélünk, hanem visszaírások voltak, így az adózás utáni eredményünk közel 60%-kal lett jobb, mint a tavalyi év hasonló időszakában, elérte a 75 milliárd forintot, és ami nagyon fontos kiemelni, hogy nem csak az ügyfél hitelek, hanem az ügyfél betétek is időközben jelentősen nőttek, aminek megfelelően a hitelbetéti arány is tovább javult, és elérte a 74%-ot.
Elhangzott az a sajtótájékoztatón, hogy a második fél évnek visszafogott várakozásokkal vágnak neki. Miért?
Elsősorban azért, mert főleg a vállalati szektorban látjuk, hogy őket még mindig leginkább a kivárás jellemzi. Három oknál fogva, egyrészt politikai bizonytalanság, háborúk, sajnos most már nem csak a szomszédságunkban, hanem több más részen is. Másrészt jelentős keresletcsökkenés, legyen szó itt exportról, vagy legyen szó arról, hogy a lakossági fogyasztás se indult be annak alapján, amilyen mértékben nőttek a reálbérek. És harmadikok meg a vállalatok jelentős része várja az új állami programokat, amik már bejöttek jelentve szeptember végével, és sajnos ez se járul ahhoz hozzá, hogy a vállalatok benyúljanak a zsebükbe, és elindítsák a befektetéseiket.
Az extra profitadó fizetéssel kapcsolatosan mit lehet most tudni, tehát mekkora extra profitadó fizetéssel terveznek, terveztek?
Az extra profit adóra az első fél évben mi befizettük az ez évre tervezett extra profit adónak a felét, abból kiindulva, hogy meg lesz az állampapír növekmény, amit az előírások előre láttak. Viszont annak alapján, hogy visszamenőlegesen volt egy változás, mi mindig számolunk, hogy vagy többet fizetünk be az államkasszába, vagy pedig az állampapírállományunkat fogjuk növelni az elkövetkező időszakban.
Tehát akkor még nem tudni azt, hogy mekkora lesz ez a kifizetett extra profit adó, de van egy tervszám, ami módosulhat.
Jelenleg még nem. Amint mondtam, az első felét már befizettük, ami 10,1 milliárd forintot tett ki.
Janosics Radovánt, a magyarországi Erste elnök vezérigazgatóját hallották. A tavalyi alacsony bázishoz képest jelentős bővülés volt megfigyelhető a jelzálók hitelezésben a magyarországi Erste Banknál. Az új folyósítás a tavalyi első féléves 25 milliárdról 67 milliárd forintra nőtt. A bővülés a személyi kölcsönöknél is jelentős. Az új folyósítás 45 milliárd forint volt az idei év első 6 hónapjában, 42%-kal több, mint 2023 hasonló időszakában. Az Erste lakossági üzletágának vezérigazgatóhelyettese kiemelte, már 50% felett van a digitálisan folyósított személyi kölcsönök aránya. Harmati Lászlóval beszélget.
Az első fél év folyamataiban mindenképpen kiemelkedő a tavalyi alacsony bázisról való lakáshitelezésnek a megugrása. Ez az Erste esetében több mint 2,5-szeres új folyósítást jelentett, amely volumenében 2,5-szeres, de masszívan szerepet játszott benne, hogy az átlagos hitelösszegek is megnövekedtek. Egyharmaddal nagyobbak, mint a hasonló időszakban, aminek részben a növekvő jövedelmek adta lehetőség, részben pedig a drágoló lakáspiac az oka, tehát az inflációs hatás az elég masszívan érezhető. Ettől függetlenül látható, hogy itt egy felpattanásról beszélünk. A másik termék, amelynek a növekedése nem elhanyagolható, ez a személyi kölcsön, ahol a hitelek több mint a fele az Erste esetében is digitálisan folyosított. A növekedés 40%-ot meghaladta új folyosításban az Erste esetében, és mivel a digitálisan rendelkezésre álló kisebb hitelösszegek is előre jóváhagyott módon egyre nagyobb arányba veszik igénybe az ügyfelek, így itt az átlagos hitelösszegek nem nőttek, hanem inkább csökkentek egy kicsit. A babaváró nagyjából az Erste esetében a tavalyi teljesítményt hozta az első fél évben. Itt ugye történt egy szabályozói szigorítás, tehát ebből volumen többlet nem származott szektorszinten sem gyaníthatóan. Mi azt gondoljuk, hogy a személyi kölcsönpiacra vonatkozó prognózisunk ezzel a 600-650 milliárddal teljesülni fog piaci szinten, viszont lakáshitelezésben az év elején egy ilyen 1000 milliárd körüli új folyosítást ezt most felemeltük 1200 milliárdra, hiszen látszik, hogy 700 milliárd fölött van az első fél év szektorszintű folyósítása. Tehát valamekkora lassan lassulás benne lehet, de nagy mértékű biztosan nem, tehát egy elég masszív évnek nézünk elébe összfolyósítás szempontjából.
A lakáshitelezésnek ez a robosztus növekedése, ez egyértelműen az elhalasztott kereslet érvényesülésére vezethető vissza, tehát hogy sokan eddig a magas kamatok miatt nem vettek föl jelzálog hitelt, és halasztották a vásárlásaikat?
Igen, ennek egy része lehetett az, hogy volt egy halasztott vásárlás, másik pedig az, hogy volt egy kivárás az állami támogatott Csok Plusz programra, amelynek a megérkezte az első fél évben meghúzta a hitelezést. Ez a mi folyósítási adatainknak körülbelül 31%-a, tehát látszik, hogy kihasználják a Csok Plusz lehetőséget és hozzáadnak piaci hitelt, vagy adott esetben akár babaváró hitelformákat is. A másik erős szempont, mint mondtam, hogy nőttek az átlaghitelek. Ez pedig nyilván abból következik főként, hogy nőttek az ingatlanárak is. Az ingatlanáraknál mindenképpen ki kell emelnünk, hogy az új lakáspiacnak elég, hogy is mondjam, csak visszahúzó pesszimista számait láthattuk első fél évben. Ez a most nyilvánosságra hozott valamennyivel több mint 6000 új átadott ingatlan, ez ugye ez nagyon alacsony, ez csak nem 15 éves negatív rekord. Tehát egy szűkülő kínálati oldal találkozik egy növekvő keresleti oldal, és ennek nyilván az az eredője, hogy az árfelhajtó erő még mindig magas, ami húzza felfelé a hitelösszegeket is. Még egy szempontot el kell mondanunk, mi ezért látjuk, és a fejlesztőkkel beszélgetve a befektetési célú lakáskereslet is megnőtt, és mivel a új lakáspiac ebben korlátos, ezért ez is a használt piacra ment rá.
Említette azt, hogy emelkedett a jelzálog hitelnél a felvett hitelösszege, ez mekkora mértékű volt, és összegszerűen körülbelül mekkora összeget jelent?
A mérték az nálunk egy 30%-ot meghaladó volt a tavalyi évhez képest, amelyek inkább 15 millióhoz voltak közel a tavalyi évben. Most már bőven 20 millió fölöttiek ezek az átlaghitelösszegek.
Harmati Lászlót, az Erste lakossági üzletágának vezérigazgató helyettesét hallották. Mintegy 2%-kal csökkent a magyarországi Erste vállalati hitel és kötvényállománya 2024 első fél évében az előző év hasonló időszakához képest. A reméltől elmaradó üzleti környezetben ugyanis kevésbé aktív a hitelek iránti kereslet, mondta az Inforádiónak a pénzintézet vállalati és pénzügyi piacok vezérigazgató helyettese. Cselovszky Róbertet hallják.
Jellemzi a teljes szektort egyfajta óvatosság, egyfajta kivárás, amely indokolható a gazdasági növekedésnek a elmaradásával, vagy a vártól való elmaradásával, inkább így fogalmaznék. Ugye vannak beruházási célok, vannak felvásárlási célpontok, de ezt mégsem teljesítik, várnak egyelőre. Úgyhogy az új hitelek kihelyezésében mindenféleképpen egy gyengébb teljesítményt tudtunk nyújtani ahhoz képest, hogy elgondoltunk. Nálunk a teljes hitel és kötvényállomány a tavalyi év előző időszakához képest 2%-kal csökkent, tehát nem volt akkora mértékű. A kis és középvállalkozások tekintetében az új kihelyezések viszont majdnem felére estek vissza. Ez egy hasonló tendencia volt már az elmúlt hónapokban, és ez maradt meg, tehát ez látszik, hogy nincs érdeklődés egyelőre. Nem gondolnánk, hogy az idejében ez változni fog, ha csak nem jelennek meg a támogatott programkonstrukciók, amire viszont mindenki vár. Ha ez megtörténik, akkor lesz változás, ha nem, akkor az idejév körülbelül ugyanebbe a tendenciába fog befejeződni.
Cselovszky Róbertet, az Erste Bank vállalati és pénzügyi piacok vezérigazgató helyettesét hallották. Kellemetlen meglepetést hozott a júliusi inflációs adat. Az infláció éves üteme ugyanis 4,1%-ra emelkedett, a júniusi 3,7%-os éves drágulás után. Az MBH elemzési centrumának vezetője azt mondta, nem feltétlenül az emelkedés mértéke nagy, hanem az infláció szerkezeteint óvatosságra. Árokszálesi Zoltánt kérdeztem.
Igen, a júliusi infláció a KSH megjelent adatai szerint 4,1% volt éves összehasonlításban, ami az általunk várt 4% felett van, és a havi index is ennek megfelelően egy vártnál erőteljesebb gyorsulást mutatott, 0,7%-os volt a havi drágulása a júniusi hónaphoz képest, és ez valóban egy kellemetlen meglepetés. Ahol egyébként a mi előrejelzésünkhöz képest magasabb volt az adat, az a két termékkör, a szolgáltatások oldali drágulás, az jóval erőteljesebb volt az általunk vártnál, illetve egy kicsit magasabb volt az élelmiszer ár emelkedés is, ugyanakkor a kötelező akciózásnak a véget érte miatt valamelyest azért lehetett arra számítani, hogy az élelmiszerek egy picit drágulni fognak.
Ugyanakkor az elemzésükben azt írják, hogy a mostani inflációs adat nem feltétlenül azért meglepetés, mert a mérték nagy, hanem az infláció szerkezete miatt. Ezt pontosan hogyan kell értelmezni?
Az infláció szerkezetével az a kellemetlen helyzet van jelenleg, hogy elsősorban a maginfláción belüli tételek azok, amik nagyon drágulnak. Ugye ezzel kapcsolatban a maginfláció az 4,7%-ot ért el, tehát jóval magasabban áll, mint a headline, tehát az összes terméket és szolgáltatást tartalmazó inflációs kosár. És ugye a maginfláció az a termékkör, nem véletlenül hívják maginflációnak, ami hosszabb távú folyamatokat jobban tükrözi. És ezen belül ugye ismételten csak a szolgáltatások árindexe az, ami kiemelendő. Itt egy hónap alatt 1,1%-os drágulást láttunk. Itt, hogyha nagyon akarunk, azért találhatunk egy olyan tényezőt is, ami azért arra utal, hogy lehet, hogy ez csak átmeneti. Ugyanis azt látjuk, hogy elsősorban az üdülési szolgáltatások azok, amik nagyon-nagyon drágultak, a vártnál is magasabbat. De azért az is igaz, hogy az üdülési szolgáltatások így a nyári hónapokban általában így markánsan szoktak drágulni. És alapvetően ez áll a szolgáltatások árindexének a magas szintje mellett, de ugye ez a maginflációt is jelentősen megdobja. Úgyhogy ezért mondom azt, hogy a szerkezete az nem olyan túl kellemes az inflációnak, mert önmagában valószínűsíthetően azért a következő hónapokban maga a headline index nem fog nagyon megemelkedni, sőt, arra látunk nagyobb esélyt, hogy megint hármassal kezdődő inflációs számokat lássunk, csak közben a maginfláció valószínűleg bőven 4,5% fölött fog maradni. A kettő egy kicsit elválik egymástól, ez ugye a kilátásokat ronthatja el, hogy azt reméljük, hogy a maginfláció fog visszacsökkenni ugye a headline adat irányába, tehát a teljes inflációs kosár irányába, és nem fordítva, tehát hogy a teljes inflációs kosár kezdjen el megemelkedni a maginfláció felé, mert akkor az MNB kamatcsökkentési pályáját az eléggé komolyan veszélyeztethetné, vagy akár meg is állíthatná.
A mostani inflációs adat figyelmeztetés is a Magyar Nemzeti Bank számára, hiszen ugye a kamatdöntő üléseket követően Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke többször hangsúlyozta azt, hogy adatvezérelt módban, tehát az adatok elemezve, az adatokat figyelve, különös tekintettel az inflációs célok teljesítésére fognak működni, tehát ez egy visszafogottabb kamatpolitikát fog majd esetleg indokolni?
Biztosan egy ilyen irányba mutató tényező, és én azt gondolom, hogy az MNB ezt figyelembe fogja venni, de az MNB ugye nem véletlenül kommunikálta azt, hogy adatvezérelten fog működni, mert eközben egyébként az elmúlt egy-két napban, egy-két hétben azt látjuk a piacokon, hogy a kamatcsökkentési várakozás, amik a határidős kamatláb megállapodásokban látszanak, azok markánsan lecsökkentek. Tehát, hogyha csak ezt nézni az MNB, hogy a piac mit vár, akkor simán elég sokat tudhatna csökkenteni. Ugyanakkor ezek az inflációs adatok eléggé elbizonytalanítóak azzal kapcsolatban, hogy mekkora még a tér. Ugye most 6,75% a jegybanki alapkamat. Mi azt gondoljuk az MBH bankban, hogy ennél azért alacsonyabb lehet évvégére a jegybanki alapkamat, de hogy ennek a mértéke mekkora lesz, ez egy nagy kérdés, mert ahogy mondtam, a piaci árazások alapján akár 6%-ig is lehetne talán csökkenteni egy banki alapkamatot, vagy talán még mélyebbre is, de azért ez az inflációs adat, ahogy beszéltük, ez nem nagyon támasztaná ezt alá.
Árok Szenesi Zoltánt, az MBH elemzési centrumának vezetőjét hallották. A következő legalább 3 évben Aljettel, a Sziget Fesztivál hivatalos telekommunikációs partnere. Az együttműködés keretében Jettel Colosseum néven megújult Európa egyik legkülönlegesebb elektronikus helyszíne is. Arról, hogy milyen megoldásokkal könnyíti meg a Jettel a fesztiválozók szórakozását, Mészáros Attilát, a Jettel vállalati kommunikációs igazgatóját kérdeztem.
A Jettel a telekommunikációs partnere a Szigetnek, ezen belül is azon túl, hogy kiváló telekommunikációs hálózatot igyekszünk itt az egy hét alatt közel 400 ezer vendégnek biztosítani. Ezen belül a Colosseum nevezetű színpadnak lettünk a névadó támogatói. Ez egy 3 évre szóló együttműködés, és szeretjük ezt nem is csak szponzorációnak hívni, amit kifejezetten az együttműködést keressük. Azt gondoljuk, hogy a 2 éve átnevezett cégünk, ugye 2 éve lettünk Jettel, eljutott arra az érettségi fázisra, hogy elkezdjünk ilyen típusú együttműködéseket keresni, ahol meg tudjuk mutatni a márkát a fiatal korosztálynak, a már nem csak telefonáló, hanem sokszor csak adatot használó korosztálynak, és meg tudjuk mutatni azokat a márka értékeket, amikben mi nagyon hiszünk.
A műszaki technológiának a kiépítése az tulajdonképpen mit jelent?
Ez úgy néz ki, hogy egyébként itt a Hajógyári Sziget néven ismert területen hagyományosan az év során egyetlen egy bázisállomásunk működik, amivel le tudjuk fedni az itteni igényeket. Ehhez képest az történik a Szigetnek az egy hete alatt, amikor itt itt naponta akár 70-80-90 ezer ember is lehet, és összességében az egy hét alatt pedig 350-400 ezer ember. Nagyjából egy tatabánya méretű települést, illetve várost kell elképzelni, egy négyzetkilométeres területre összegyömöszölve. Egy időben ezt a 70-80-90 ezer embert kell kiszolgálnunk, és ők sem egyenletesen fordulnak elő a szigeten, hiszen például a nagy színpad vagy a Kolosseum előtt, amikor egy-egy koncert van, akkor mindenki ismeri ezeket a képeket, hogy rengetegen vannak egy helyen, akik egyébként szelfiznek, és ezt posztolják, van, akik live-oznak, úgyhogy megnövekszik minden évben a hálózatnak a leterheltsége. Mi az idei évhez képest egy plusz 20%-os adatforgalommal számolunk, és egyébként itt a szigeten a hálózatfejlesztést tekintve az előző évhez képest egy plusz 30%-os kapacitással bővültünk. Hogyha valakit érdekelnek a műszaki részletek, ez úgy néz ki, hogy körülbelül 30 olyan pont van, ahol mondjuk, hogyha a bázisállomásaink, amik több antennával rendelkeznek, vagy pedig kisebb bázisállomások kiszolgálják ezt a kapacitásigényt. A jó hír nekünk az volt, hogy az elmúlt két év hálózatfejlesztésének köszönhetően nem volt szükség. Központi hálózatfejlesztése, tehát egyébként a hálózatunk egy ilyen kapacitás növekedést simán elbír. Itt a szigetnek az egy négyzetkilométerét kellett lefedni erre az egy hétre megfelelő sávszélességgel.
Mészáros Attilát, a JET-TEL vállalati kommunikációs igazgatóját hallották.